Ha már a könyvekről van szó, akkor egy kicsit megint kanyarodjunk el. A napokban jelent meg a beszédtechnika könyvedés, ami most került a Beszédgyakorlatok címmel.
Igen, amit a beszédtechnikára is lehet orientálni, úgyhogy fel lehet használni. Ennek ugye a beszédgyakorlatoknak az egyik ösztönzője, áruljuk el, hogy a beszélgető partnerem, Barta Éva, azaz te voltál. Hát nem emlékszel rá, amikor beszélgettünk arról, hogy milyen nehéz is jó példákat választani a rádió stúdió gyakorlatokhoz a hallgatóknak, amikor egy-egy hangot kell annak bemutatni elő.
Igen, és hogy, nem vagyok hogy nagyon elégedett.
Némelyik elég didaktikus, vagy vannak ilyen hangtechnikailag jó kísérletek, de sokkal,
ez egy jobb,
sokkal jobb az, hogyha annak van tartalmai és jelentése is, és többek között ennek ösztönzésére született meg az első ilyen beszédgyakorlatok az L hangra, majd követte a többi, néhány a Nézőpont folyóirat köteteiben is megjelent, és én A-tól Z-ig, tehát nem Z-ig, hanem Z-ig elkészítettem az összeset, figyelve olykor problémát okozó hangzó kapcsolatokra is, mint például az U és az Ü hosszú és rövid változatban egymás mellett, vagy a CC, az SS, VZZ.
Még nekem is feladat. Ezért jó.
Igen, ugye én ezzel aztán nagyon sokat foglalkoztam, de igencsak rá kell készülnöm, hogyha baki nélkül akarok elolvasni.
Nekem ami igazán tetszik benne másikat, az, hogy humoros, arra hát is odafigyeltél.
Tehát a humor önkéntelenül jön pontosan, jön egy hang, és arra koncentrálok. Jönnek automatikusan a szavak. Igen gyakran olyan szavak, amelyekben szerepel az adott hang, amelynek a jelentése passzív szókincsemben benne van, de én nem használtam volna, hogyha nem írom ezt a verset. És sok esetben még én magam is utána néztem a magyar értelmező kéziszótárban, hogy pontosan mit is jelent. Volt olyan, ami úgy rémlett, hogy magyar szó, de aztán kiderült, hogy nincs ilyen szó. Azokat ki is hagytam, mert kifejezetten mondjuk 100 közül 99 olyan, amit használtunk, vagy használtak valahol, valamikor a magyar nyelvben. De éppen ezért én a végére egy 4 oldalas sűrű szómagyarázatot is fűztem, mert nem biztos, hogy mindenki ismeri a juházik szó jelentését, vagy a, tudom én, a garmada, meg kéne nézni, de most nem ezzel akarom az időt tölteni.
Minden esetben
a humor spontán alakult ki, mert ahogy spontán rendeződtek, valamilyen értelmet is keresve maguknak a szavak egymás mellé, egymás után, törvényszerűen ironikus, olykor groteszk, néha már a gúny, vagy a felszabadult hahota minőségébe csaptak át, és megint csak nem direkt módon, de nagyon sokban a kritika is benne van, egy személyiségkritika, nagyon gyakran az önkritika, meg itt ott a nemek közötti és a nemi szerepek megítélését illető kritika, továbbá társadalom kritika is megjelenik benne. Először ezt mindenki számára használható kis könyvecskének szántam, de átgondolva alaposabban a dolgot, figyelmeztetésként két részre osztottam, ugye az A-tól Z-ig. Főtétel, olykor pajzán beszédgyakorlatok felnőtteknek. És van egy kis függelék, amelyben a 5-6-7 verset az ifjabbak is gyakorolgathatják. Egy érdekes történet kapcsolódik ehhez, most nem nevezem meg a települést, író-olvasó találkozóra hívtak, és ott a beszédgyakorlatokból is olvastam fel, és a település egyik vezető embere azt jegyezte meg a költői est után, hogy milyen jó lenne ez a költő nálunk logopédusnak. Hát ez is egy megítélése a költészetnek. Minden esetre olvasmány szórakoztató, elgondolkodtató és konkrétan logopédiai beszédgyakorlatok szerepe is van. Így színésznövendékek, előadók a közösség előtt verbális megnyilatkozásokra vállalkozó emberek használhatják, bemelegítésnek, tényleg gyakorlatoknak is. Ha a pajzán részeket kihagyjuk belőle egy-egy sort, akár még a gyerekek is, mondjuk egy-egy nehezen megoldható vagy korrigálható hangkapcsolatot illusztrálva.
Hiánypótló a mű, hiszen a Montág Imre, aki a legismertebb ezen a területen, illetve van még egy-kettő, de minden hangra senki nem csinált még.
Vörös Sándor 4 sorosokat csinált, de ott gyakorlatilag nem a hangok dominálnak.
A tartalmi mondani való.
Tartalmi, és gyakorlatilag csak ABC rendbe szedte az egyes hangok által előhívott szavak és a szavak köré rendeződő kis játékos üzeneteket. Ilyen formában valóban én sem tudok róla.
Ha már a pajzánságnál tartunk, Krúdi Gyula szerelem felfogásáról egy érdekes írás van a májusi számban. Ez is egy vitatott téma, ugye? Vagy nem is azt mondom, hogy vitatott, nem jó ez a kifejezés rá, hanem ez egy évtizedek óta zajló véleménycsere, vagy hogy mondjam ezt?
Nézőpont kérdése, mert Krúdiról sokáig hallgattak. Amikor beszéltek róla, akkor hát ugye elsősorban a prózaíró Krúdiról, és én itt is hangsúlyozom, hogy a publicista, az újságíró Krúdi áll a kutatásaim, feldolgozásom középpontjában. Haradnótiról beszéltem, közben már majdnem elkészült a Krúdi Gyula újságírói tevékenységét feldolgozó monográfiám, hiszen ennek egyes fejezetei folyamatosan jelennek meg az elmúlt évben végig, illetve most is már a második, mert az előző márciusi-áprilisi számban is volt egy Krúdi publicisztikával foglalkozó tanulmány, és ezek végül is egy folyamattá, egy teljes képpé rendeződnek. Nyilvánvalóan Krúdi esetében nehezebb a határvonalat meghúzni a szép próza és az újságtárca között, mert minden újságbeli megnyilatkozása szépirodalmi rendű és rangú. Még hogyha egy tudósítást írt, az is novella betétként bár melyik szép prózai kötetbe elmenne. Ezért gyakran előfordult az is, hogy majdnem ugyanúgy, vagy bizonyos változtatásokkal egy tárca megjelent novellában, aztán a novella téma, illetve feldolgozás áttelepült regénybe is, amelyet egy ilyen kis antológia inspirált, mégpedig a Krúdi Gyula szerelmei című kötet Szindbád titkai címmel a Szerelmes Magyar Írók sorozatban a tavalyi esztendőben megjelent, és ezeket olvasgatva ugye először azt tűnt fel, hogy ez egy tömörített és hiányos kép, nyilván nem lehet az egyik fő témája volt Krúdinak a szerelem, illetve a nők, nem lehet mindent megmutatni, és én akkor végiglapoztam a teljes eddig megjelent az új kiadásban, illetve a korábbiakban megjelent publicisztikát, úgy, hogy a szerelem motivum, a nőkkel való motivum, illetve a nő és férfi kapcsolat saját önértelmezésében betöltött helyére, valamint a férfi társadalmi szerepére, valamint a saját kor és az elmúlt kor nosztalgiájának a szembeállítására milyen lehetőséget adott, tehát hogyan allegorizálódott is ez a férfi-nő kapcsolat. Hát ugye szomorúan állapítja meg a régi Magyarországot siratva, hogy ma már egy tisztességes lányszöktetésről sem lehet hallani. Ugye a régi Magyarország egy régi nőképet hordozott, és egy régi úgynevezett hősi költői férfi képet egyúttal, tehát önmagát is bérálta, meg a nőket is, akik a számára nem tetsző divatot kezdték el követni. És milyen tanulságai vannak ennek? Ugye a szerelmes író, hát be kell látni, tulajdonképpen szegény volt a szerelem szempontjából, mert igazán szerelmes, mélyen átélve a valakihez tartozás élményét nem tudott lenni. Házasságai kapcsolatai is ezt bizonyítják neki. Egyfajta modern Don Juanként a maga hódítás élménye adta meg a teljességet. Tehát az a folyamat, amíg beleszerett. És amikor már beleszerett, utána nem érdekes, utána már egy másikba akar beleszeretni, csak hát a szegény nők nem így voltak felépítve, meg általában ma sincsenek így felépítve. Minden esetre az irodalom sokat köszönhet Krúdy Eme nem feltétlenül piros ponttal jutalmazható emberi karakterének.
Érdekes cím van a borítón, a Paradicsom abszurd. Ha én nem találkoztam volna veled személyesen is, akkor nem tudnám, hogy miről van szó, és azt hiszem, hogy sokan nem gondolják, hogy ez egy kiállítás, és egy beszéd gyakorlatilag. Egy
igen,
beszéd.
Egy rendhagyó beszéd, tulajdonképpen egy önálló irodalmi szöveg, Györfi András festőművész kiállításán hangzott ez el, mivel Györfi András tavaly óta nem változott meg alapvetően, ugyanazon a helyen a Misztika Galériában rendezték a kiállítást, mint egy évvel ezelőtt, nyilván új képek voltak. Azt is én nyitottam meg, a törzs közönség ugyanaz. Na most megismételhettem volna esetleg a tavalyi megnyitó beszédemet, de az teljesen fölösleges. Ráadásul az is megjelent. És mivel az egyik fő motivuma a paradicsom, aminek sokféle értelmezése lehet, de elsősorban a létezésünk és a úgynevezett nagy dolgokhoz való kapcsolódásunknak a céltalanságát és abszurditását és megkritikáját is megadja, megfogalmazza ezzel. Csak úgy beugrott, talán éppen azért, mert nem sokkal előtte Kafkával is foglalkoztam, úgy beleolvasgattam, hogy ugye az átváltozás motivumával indul ez, csak ez egy másik átváltozás. Egyik reggel Györfi András azon vette észre magát, hogy paradicsommá változott. Na most ennyi belőle a kafkai, az összes többi már Györfi Andrásra vonatkozik, és az ő képeinek témáit, címeit tudatosan beépítettem ebbe a szövegbe, mely maga a szöveg is tulajdonképpen abszurd, de a szöveg is magában rejti azt a fajta csak másképpen megfogalmazott karakter és társadalom bírálatot, meg a humort is, amit Györfi András képei is magukban rejtenek. Tehát ez a kiállításnak egyfajta szövegpárja volt, talán nem véletlenül kérte el rögtön a művész a kéziratot, és nagyon hamar a honlapjára is feltette ezt a szöveget, úgyhogy ott is olvasható a virtuális térben. Erről részletesebben nem tudok beszélni, mert ahhoz el kell olvasni végig. De maga a cím, hogy a paradicsom abszurd, címlapra kerülve talán ez is már sugároz valamit ebből az abszurdból, hiszen Krúdy Gyula szerelem felfogásáról és a Szent Kuti Miklós blokk beharangozását jelző cím közé van illesztve maga is abszurd módon.